Imádkozzunk, testvéreim! Hálaszót mondunk, mennyei atyánk, neked, azért is, hogy már anyaölben volt, mindig gondod ránk, de azért is, mert hallgatva a bizonyságtételt még jobban megerősödtünk abban, hogy orszem emberek, milyen fontosak vagyunk neked. Tudjuk mi ezt, hiszen egyszülött fiadat, Jézust küldted a világba, hogy éljünk általa. Magasztalunk is, Urunk Jézus Krisztus, aki megváltottál minket, aki mint jó pásztor utánunk jöttél, és sokan valljuk a hallgatók közül is, hogy engem is megtalált a pásztor. Csodálatos a szerető atyánk, hogy te, aki magasságban lakozol, kibeszélhetetlen, a nagyságod, a hatalmad, együtt vagy velünk. És mi most, a szeptemberi után, az októberi estéket is a te kezedből vehetjük el. Szeretnénk, hogy szólj, újíts, mert mindnyájunknak erre a megújulásra van szükségünk. Amen. Isten igéjét, szeretett testvéreim, miután mindenkit én is sok szeretettel köszöntök, Isten szent lelke erejét kérve hirdetem, úgy, amint írva található, Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 12. részében, a 2. versben, és János apostol 1. levele 2. részének 15-től 17-ig terjedő verseiben. Olvasom a Róma 12:2-t. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hallgassuk János 1. levele 2. részének 15-től 17-ig terjedő verseit. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés. Nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Szeretett testvéreim, Isten igéjének a hívő ember életében kettős feladata van. Az egyik, megismerhetjük belőle Isten gondolkodás módját. Megérthetjük Isten akaratát, valójában a Biblia Isten országa térképe, amelyen, ha tanulmányozzuk, fokozatosan eligazodhatunk egy új országban. De ez bármilyen jó dolog is, bármennyire megértettük Isten akaratát, ahhoz, hogy cselekedni tudjuk, kell az ige második funkciója is. Ez pedig az, hogy Isten az ő igéjével támaszt hitet a szívünkben, és ezzel a hittel tudunk a mennyei tankállomásig érni. Azaz, a mennyei energiaforrásból cselekedni Isten akaratát. Szerető Istenünk mind a kettőt munkálja a hívők szívében. Most is. Hiszem, hogy változtatja a gondolkodásunkat, újítja, emlékezteti, és ugyanakkor a hitünket is igéjével tölti, hogy a mennyei energiaforrásból merítsünk. Most mégis elsősorban az elsőre helyezzük a hangsúlyt, amit igényből így olvastunk, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulása által, hogy megérthessétek, mi az Istennek jó, neki tetsző és tökéletes akarata. Ha Isten éltet bennünket, akkor novemberben a másikról szeretnék szólni az én szolgálati szeletemben, azaz arról, hogy hogy élhetünk erőteljesebb, energiadúsabb hívő életet. Három rugón mozog minden ember élete. Legyen az hívő, vagy nem hívő. Az első, kié a dicsőség és a hatalom az életemben. A második, testi örömeim, élvezett vágyom. A harmadik, a pénz, az anyagiak, a szerzés kérdése az életemben. Erre a háromra minden fölfűzhető, minden ember életében, valamelyikkel kapcsolatban van, bármilyen területét nézzük az életnek. És mindháromról elmondhatom, hogy Isten így teremtett bennünket. Tehát ő ezzel a három ajándékkal indította el az embert. Az első, hogy egyetlen szerű teremtményei vagyunk neki. Soha ezelőtt, soha ezután olyan élet, mint te vagy, vagy én vagyok, nem fog születni. És már az anyamében úgy alkot, hogy még az új lenyomatunk is megkülönböztet bennünket. Amikor első unokánkat vártuk, feleségemmel egy svéd orvos professzor gyönyörű könyvét tanulmányoztuk. Ő a méhen belüli felvételekkel, hogy ezt hogy végezte, nem tudom, de színes ábrákkal bemutatja a magzat fejlődését hónapról hónapra. És megrendítő volt, amikor a harmadik hónaphoz értünk, hogy a kicsi magzat lepedékes ujjain, ahol még igazán nem alakult ki minden, már ott van az új lenyoma. És az jutott eszembe akkor, amit a 139. Zsoltárban olvashatunk, egyébként ajánlom ezt a gyönyörű Zsoltárt, hogy ajándékozzuk meg magunkat, ha nem a mai estében, de a holnapi napon, hogy végigolvassuk. A Károli fordításban az egyik mondat így hangzik, hogy magasztallak, mert csodálatosan megkülönböztettél. És Istennek a célja mindannyiunk életével az, hogy felragyogjon az Isten dicsősége rajtunk. Így mondja az ige, hogy akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Még belegondolni is gyönyörűséges, hogy ha mint egy álmodozásként elgondoljuk, megmarad az ember a helyén, és mint egy egyedi orgona sípok, harmóniát dicsőít zengez a világ. Gondoljátok el csak egy pillanatra, hogy milyen lenne az élet a Földön, hogyha az ember Isten dicsőségére lüktetne. Az egész embervilág. Ugyancsak Isten ajándékai a testi örömeink, élvezetek, hiszen ő teremtette a nyelvünkre az ízlelő bimbókat, hogy az ételeket és az enni, innivalót érzékelni tudjuk. Ő teremtett férfivá és nővé bennünket, mert a gyermekeink születésén túl az is terve volt, hogy a maga helyén örömet tudjunk adni egymásnak, és tudjon adni őt nekünk. De így mondhatjuk a további testi örömöket is, mert hiszen a napsugártól kezdve a kirándulásokig, a zene élvezetéig, a szórakozásunkig, megpihenésünkig, sportig beláthatatlan a skálája azoknak az örömöknek, amik egyikünknek vagy másikunknak igazi ajándékot jelentenek. És a harmadik dologban is ugyanazt mondhatjuk, hogy ő bízta ránk az anyagiakat, a fejlődést, a gyarapodást. Azt mondta, hajtsátok uralmatok alá a földet, és a tengerhalait, az égmadarait, és a földön lévő élőlényeket. De nem a másik embert, ezt nem olvassuk, bárhogy keresi valaki, láthatja, hogy nem így van. Hanem azt, hogy ezekkel az ajándékokkal, ezzel a hárommal együtt önmagával is megajándékozott minket. És a lelkünkre kötötte, hogy ezekkel mi csak úgy tudunk jól élni, hogyha ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Mire használjuk ezeket? Nagyon szépen indult minden. És akkor most azt olvassuk az igében, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. Tévedések, félreértések elkerülése véget, amikor János apostol a világról beszél, de ugyanez van Pál apostollal is, akkor nem a teremtett mindenséget érti alatta, nem a csillagmilliárdokat, a tengereket, a sokszínűen ajándékozott környezetünket, nem a teremtett világról beszél, hanem arról a lelkületről, arról a megromlott lelkületről, amely ebben a világban uralkodik. Tehát erre mondja azt, hogy ne szeressétek azt a lelkületet, mert aki ahhoz húz, nincs meg abban az atya szeretet. Vagy-vagy. És ezért mondja Pál, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok kell elmétek megújulása által. Húzzatok az Istenhez, ne a világhoz, hanem Istenhez tartozók legyetek. Valami borzasztó pusztítás ment itt végbe. Hogy ezt kell írniuk az apostoloknak. A sátán mindhárom területen megtámadta az embert, és kicsalta Isten szeretet uralma alól. Három területet megmérgezte, turbósította, eltorzította, Isten igéje leleplezi ezt a támadást. Már a bűneset történetében bemutatja a harmadik oldalon. Egyébként figyeljünk arra a csodálatos egybehangzásra, amit Isten szent lelke a Biblia 66 könyvében adott nekünk. A keletkezésüket tekintve kb. 1500 évet ölelnek fel. Az írásbeliség kezdetén, kb. 3500 évvel ezelőtt születtek az első részletek, és ugye az első században, csak nem 2000 évvel ezelőtt, valamennyi új szövetségi könyv is megszületett. Figyeljük csak ezt a három rugót, hogy ezen a három területen egybe hangzó csalit készített a sátán az embernek, hogy kicsalja az Isten szeretet uralma alól. Az első az volt, hogy az Isten dicsőségére teremtett embert, aki hihetetlen, hogy milyen nagysággal ruházott föl. A porszem semmi hangja embert, aki a belegondolunk ebbe a teremtett mindenségbe, akkor semmik vagyunk. Óriási lehetőségekkel látta el Isten. És jön a sátán, ha elszakadtok Istentől, azaz esztek a jó és gonosz tudás fájáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Micsoda hazugság. Az ember helye nem az, hogy ő legyen az Isten. Hát az ember Isten teremtménye. És az Éden tiltott fájának olyan vágyottá tette a gyümölcsét, hogy ezt olvassuk, hogy az asszony látta, hogy kívánatos az a fa, és az ember is, mert együtt buktak. És az is ott van már a szerzésre, hogy kedves a szemnek, meg kell szereznem a dicsőségvágy, az élvezetvágy, és a szerzési vágy csaliával tönkre tette az ember életét. És azóta is ezt teszi. Nézzétek a Biblia közepetáján, amikor a sátán Jézust kísérti. Mi az a három terület, amely eljön? Változtasd a köveket kenyerekké. Ugye a testi oldal. A második. Ugorj le a templom párkányáról, hogy mindenki csodáljon. Az élettel való kérkedés. A harmadik. Neked adom az egész világot. Mekkora hazugság, hát nem is övé ez az egész világ. Hát ez Istené, az, hogy a romboló módon jár kell benne, neked adom, terzési ígéret, ha leborulva imádsz engem. Nem tud újat kitalálni, mert ez a három terület az, ahol manipulálhat. És akkor fölolvastam ugye a Biblia végéről, majdnem a végéről, János első leveléből, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés. Döbbenetes ez az egybecsengés, megrendítő, és nem csak ezen a három helyen, hanem ahol nincs ennyire csokorba szedve, ott is világos Isten igéjének az útmutatása. Egyébként azt is véssük mélyen a szívünkbe, hogy Isten igéjét soha nem kellett újraírni. Isten nem vélekedik, Isten kijelent. Múlhatnak az évezredek, megállja a helyét. Ahogy ő azt mondta, hogy legyen világosság, és nem futott neki háromszor, hogy na próbálkozzunk, és lett világosság, ugyanúgy az ő igéjébe kijelenti magát. Nagyon örültem, amikor a napokban érkezett hozzám egy evangélikus missziós lelkipásztortól levél, hogy kész vagyok-e aláírni én is azt a kijelentést, amit Luther megtett annak idején, hogy a Biblia fogja vagyok, és a teljes kijelentés Istentől ihletett, hogy ne írtam volna alá. Sőt, még majd a testvéreknek, akik a kis videókat nézik a Facebookon, még majd oda teszem, hogy ők is kattinthassanak rá, és aláírhassák. A sátán egyik nagy manipulációja, hogy Isten igéjét kikezdje. De most nem akarok ebbe az irányba elmenni, maradjunk csak a saját területünkön. És ez a világ ugyanezen a három csalétken bukdácsol azóta is. Rohan a pusztulás felé. Technikailag nagyon nagyot változott a Krisztus utáni első századtól a 21. századig ez a világ, de az alapba és a kísértés ugyanaz. Ezért figyeljük hát a felolvasott igénk szerint, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy az Isten akaratára hangolódjon át az egész valótok. És hát Isten hívő népe, mi tudjuk, hogy még a teremtésnél is nagyobb örömhír hangzott ezen a világon 2000 évvel ezelőtt, amikor az angyalének, egyszer hangzott angyalének a földön, és az angyali szó ezt mondta, ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Született nektek megtartó, megváltó, szabadító, ahogy sorban mondom, amikor ennek az örömhírét hirdetem, és ő általa visszatérhetünk Isten szeretet uralma alá. És a visszatért, a megtért embereknek írja Pál, ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulása által. Itt nem egyszeri eseményről van szó, hanem egy folyamatról van szó, mint halálig tartó folyamatról. Amíg a hívő célba nem ér, mindig támadás alatt van. Mert Jézus nem a megromlott természetünk helyett jött be az életünkbe. Mi álltunk el a megromlott természetünktől, és fogadtuk be őt. De a hívő embernek, aki Jézus Krisztus a Szentlélek által életébe fogadta Úrnak és megváltónak, kettős természete van. A régi, a megromlott és az új. Krisztusé, harcold meg a hitnek szép harcát, írja Pál Timóteusnak. Tudjátok miért szép? Azért, mert Krisztus erősebb, mint az én ó emberem. De a régi erőszakosabb, szüntelenül fogást keres rajtunk. Valaki azt mondta nekem egyszer, tiszteletes úr, már régóta hívő ember vagyok, de megmondom őszintén, hogy az énemet még nem sikerült végleg legyőznöm. Azt válaszoltam neki, megnyugtatom testvérem, hogy a haláláig nem is fog sikerülni. Akkor igen, ha meghalunk, több bűnt nem követünk el, mert együtt kell élnünk addig a régi nem hajlandó menni a keresztre, ahol a helye lenne, amit én hittel elfogadtam. Beleegyeztem, hogy elválok tőle, és ott a helye. És Krisztussal kötöm össze az életemet, és vele szeretnék élni napról napra, óráról órára. Luther így szólt, sokan tudjátok. A fickót a rajnába vetettem, de nagyon megtanult úszni. A hívő, ó embere, nagyon tud úszni. És mivel így van, ezért kell nekünk szüntelen a megújulás. Nem egyszeri, hirtelen jött ötlet, hogy a hívők megújulása, és akkor most elvégezzük egyszer s mindenkorra. Testvéreim, naponkénti megújulásra van szükségünk. Persze, hogy nagy dolog, amikor alapvetően átgondoljuk a hívő életünk természetét az ige alapján, és ezt a folyamatot mondja Pál, amikor, és hozzáolvasom az első verset, mert jobban értjük a 12. részből, római levél, az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket, testvéreim, hogy ókos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ezután jön, hogy és ne igazodjatok-e világhoz, hogy a hívő is igazodhat-e világhoz. Hát hogy ne igazodhatna, sőt, ez a baj, hogy ha a hívő igazán nem töltekezik, igazán nem újul, akkor világias hívő lesz, mert a világ és a világ fejedelme nyomul. Nézzük meg ezen a három területen, ahogyan a világ és ahogyan Isten gondolkozik. Természetes, hogy mindhárom területről önálló igehirdetés sorozatot lehetne tartani, úgyhogy én inkább csak jelzéseket teszek, de azt hiszem mindnyájan érteni fogjátok a lényeget. Közben teszteljük magunkat is. Melyik az a terület a három közül, ahol a legtámadhatóbb vagyok? Egy fiatal ember egyszer azt mondta nekem, mikor ezekről beszéltünk, hogy én mind a három területen. Mondom, ez így van, mindnyájan mind a három területen valamilyen formában, de azért mindnyájunknak van olyan terület a három közül, amelyik a legtámadhatóbb. Én tudom a magamét, te is keresd meg. Ha gondba vagy, hogy nem nagyon tudod eldönteni, kérdezd meg a közelállókat, ha elmondod nekik, hogy a három terület mit jelent, még a nem hívők is kapásból megmondják, hogy neked mi a legrázósabb terület. Ha én nekem elmondják, vagy én elmondom a gyerekeknek, hogy gyerekek, vajon az alkohollal van-e nagyobb problémám, vagy a mérkőzések nézésével? Hát körben öhögnek a gyerekek, és azt mondják, hogy apu, hát ott ülsz, elalszol, és igen, meg kell harcolni, mert ezen a terület, de nem ez az én elveszettségi pontom, csak mindegyikből tudnék mondani, de most nem arról van szó, hogy én itt önvallomást tegyek. Egy, a világ megőrül a dicsőségért. Ebben a világban ez valuta. Dicsőség és hatalom. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát ennél nagyobb bombát nem dobhatott volna be a sátán. De hogy ennyire eszetlen legyen az ember, hogy ezt bevegye. És nézzétek, ilyen eszetlen az ember. Isten akar lenni. Legalább a maga kis szemétdombján. Isteni sztárok, a sportolók doppingolnak, éveket veszíthetek az életemből, akkor is nekem kell nyerni. póderszöveg kell a főnök alá, mert ha dicsérem, akkor azért puhítom is, vagy amikor a lelki pásztor a parókia építkezésében az emeletre vívő falépcsőt szerette volna elkészítetni a nagy község legjobb kezű mesterével, gyönyörűen dolgozott. Hát te a mester be volt vállalva, majdnem egész évre. És azt mondta, hogy lehetetlen. Amikor én ezt elpanaszoltam, mert velem történt, valakinek azt mondta, hogy tiszteletes úr, maga nem tud semmit. A mester úrnak csak azt kell mondani, hogy ilyen keze nincs senkinek a környéken. Hát lehetetlen, hogy a parókiához más készítse el a feljáró lépcsőt, ráadásul referencia hely, majd meglátja, hogy nem fogja elvállalni azonnal. Makarózik, de 3 hónapon belül elvállalja. Én nem tudom, mit mondtam már, őszintén mondom, hogy nem emlékszem rá, de hogy ő készítette el a feljáró lépcsőt. Az biztos. Igen, én, a kicsi gyermek is, mert parancsolgatni szeret, leírtam a kis zöld könyvemben, a nagy szabadításban, hogy gyermekisten tiszteleten kérdezte a tiszteletes bácsi a gyerekeket, mit szerettek csinálni. Jelentkezik is 6-7 éves gyerek. Nagyon. Na mondjad, mit szeretsz? Azt mondja, parancsolni szeret. Ugyan már kinek parancsolsz te? Hát a nagyinak, a kis tesómnak, meg a macinak. A baj csak az, hogy a maci nem hajlandó szót fogad. A nagyi mindent megcsinál, a kis tesómat elkalapálom, hogyha nem csinálja, amit mondok, a macival vagyok bajba. Tegnap beszéltem egy jó barátommal. Beszélgetünk, aztán megkérdezem, hogy hogy vagytok. Azt mondja, hogy az egyik lányom éppen az utolsó válóperi tárgyalásában. A másik két pár azt mondja, állandóan veszekszik. Ők ugyan még nem válnak. Hát kicsit tréfásan is mondta, értettük egymást, de miért is? Hát nem azt vesszük feleségül, vagy ahhoz megyünk hozzá, akit még a legjobban kibírunk ezen a földön. Miért van az, hogy a párok annyi szívódásban vannak? Hát mert én. Valaki így mondta, hogy az ének csatája folyik. És testvérem, hadd kérdezzem, hogy a hívő családban is. Most gondolj hirtelen a párodra. Sokszor semmiségért megy a vitatkozás szívódá. Hát sokszor szégyelhetjük magunkat, hogy érdemes ezért még szót ejteni. A semmin veszekednek öreg hívők is, férj feleségek, beülnek az Isten tiszteletre, bibliaórára, karba öltve, minden rendben. De miért átlépik a lakásuk küszöbét, a hadi állapot fennáll. Hát hol élünk, testvérek? Számomra példa édesapám, édesanyám élete. Nagyon gondolkodtam rajta. 17 éves koromig éltem otthon, akkor a tüdőmmel problémák voltak, és az utolsó másfél évet a gimnáziumból már a Budapesti Szabadsághegyi Iskola szanatóriumban jártam, de a 17 évemre úgy visszagondolva talán egyetlen esetet sem tudok, amikor az ő szívódásukat lát. Talán egy jut eszembe. Nyilván megvolt az ő harcuk is, csak nem a gyerekek előtt. De azt, ahogyan az én rátermett édesanyám, aki nagyon sok mindent tudott, eminens, diák volt, meg minden, és úgy gyöngybetűkkel elkészítette még a számadásokat és a többit is, miközben édesapám a lelkipásztori munkában járt, kelt, de és számomra a pásztori szolgálata az megrendítő máig. Kevés olyat tapasztaltam a lelkészi szolgálatom során, hogy valaki úgy számon tartsa a nyáját, úgy menjen utánuk minden jóba rosszba. No, de most megint nem őróluk akarok beszélni, hanem arról, hogy példaértékű volt az ő megszentelt házas élet. És a miénk, akik körülöttünk élnek és hallanak bennünket, akár egymásról beszél, akár egymás közt, és amikor mi nem is látjuk, de látják azt a megszentelt otthon, amiben élünk. Valaki mondta, egy öreg hívő, tudja, tiszteletes úr, a probléma abban, hogy a kémia már nem úgy működik. Mondom, ide figyeljen. Hol van megírva a Bibliában, hogy ti férfiak, a kémia úgy működik, szeressétek a ti feleségeteket, mint Krisztus az egyházat. Hát elnevette magát. Hát nincs megírva. Az van megírva, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyház. Tudom, hogy soha nem fogom úgy szeretni a feleségemet, de ez az irány. Nem old föl Isten engem, nem engedi, hogy a világ szerint leengedjek, hanem igenis, Isten akaratát keresse. Ugyanúgy ti asszonyok van ott a Bibliában szépen. Érdemes kiírni ezeket az igéket, és komolyan venni, hogy ne a hívő szokás szerint, pláne ne a világ szerint, hanem Isten akarata szerint becsüljük meg egymást. Hallottam egy karácsonyi igehirdetést, és mélyen belém vésődött, hogy ha Istené a dicsőség, akkor az enyém a békesség. Gondold végig, testvérem, hogy hányszor azért nincs békességed, mert nem adsz igazán dicsőséget az Istennek. Nem ragozom tovább, menjünk a másodikra. Az Istentől ajándékba kapott testi örömöket a sátán turbósítja, megrontja, megmérgezi. Egy pohár bor a maga helyén üdítő lehet. De gondoljátok meg, hogy én 20 évvel ezelőtti statisztikát tudok, azóta csak romlott. Akkor több mint 1 millió alkoholfüggőt tartottak számon az országban. 1 millió ember saját élete, a párja élete, a gyermekei, a környezete, még elgondolni is rettenetes. Emlékszem, hogy fiatal koromban a falunkban egy lakodalomban mentünk. És a lakodalomban, amikor táncolni kezdtek, akkor 2 Budapesten tanuló falubeli fiatal, egy fiú meg egy leány elkezdett twistelni, és minnyájunk nevetségére teljes őszinteséggel egy öreg asszony fölkiáltott, Uram Isten, itt a világ vége. Hát, bárcsak twistelnének a fiatalok. Mondjuk mi, tegnap szolgatársam említette az LMBTQ mozgalomnak a berobbanását. Nem is értjük egészen, 80 féle nem. Megőrültek. Hát én kinyitom a Bibliámat, ez az érvényes. A második oldalon, és azt olvasom, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ennyi elég, nem kell kötetni gender, ideológia és minden egyéb. Megjegyzem, testvéreim, nem árt, ha erősítjük egymást. Ha a választás következik, bármi legyen bárki véleménye, hívő ember olyan pártra, pártcsoportra nem szavazhat, amelyik utat enged ennek az emberiség elleni merényletnek. Szavazni meg el kell mennünk, mert ha nem megyek, egyre több lehetőségük van, hogy nyomuljanak. És az én jövőre 4 éves kis unokámat, ezt a Duracell kisfiút beöltöztessék az óvodába, szoknyába, meg babát adjanak a kezébe, vagy érzékenyítsék, és kikezdjék a nemi identitását. Hát majdnem agyvérzést kapok a gondolattól. No, de nem hevülök ebbe bele. Évekkel ezelőtt egyik nagyon tisztelt lelkész barátom nagyon szomorúan mondta, de képzeld, megbolondultak a hívők. A harmadik meglett ember, szolgálattevő a gyülekezetünkben, válik el a feleségétől, és megy el egy fiatalabbal. 5 gyermek van az egyikük családjában. Hívő emberek a pornót nézik. Azt mondta valaki, hogy hát nem nagyon, csak egy kicsi. Testvéreim, a világhoz igazodás ez, vagy Isten jó, neki tetsző és tökéletes akarata ez? Együtt élnek magukat hívő embereknek vallók, házasság nélkül? Vagy hívő ember csalja a párját? Testvéreim, értitek, hogy aktuális, ne igazodjatok-e világhoz? De menjünk a harmadikra is. Pénz anyagiak szerzés dolgára. Tudjuk, hogy a világ jelszava lopunk, csalunk. 3 forrásból érkezhet bevétel a hívő emberhez. Vagy megdolgozik érte, vagy ajándékba kapja, vagy örökség. Szerencsejáték szánalmas, amikor a hívők körmölik a postán ezeket a szerencse sors jegyecskéket, amikből valamicske lehullhat. Feleségemmel 2015-ben Ausztráliában jártunk, és Melbourne-ben is szolgáltam egy vasárnap. És elvittek délután egy ilyen szerencsejáték barlangba, nem is barlang, azaz majdnem város. Félelmetes volt, mikor beléptünk, már a levegő folytogató volt. Ahogy forgott ott egy fehér Chevrolet, és megvilágítva minden oldalról, aztán ahogy láttuk a szerencse gépeknél ilyen magasított ülőkén az idősebb asszonyokat, ahogy pötyögtek, ahogy amikor kiértünk, föllélegeztünk, hogy itt valami olyan folytogató levegő van. Hát szinte kézzel fogható a sátán jelenléte. Hát mit gondoltok, hogy Fortuna, Isten asszony létezik? Nem. Minden bálvány és más Isten mögött a sátán létezik. Anyagiak. Hívő házaspár meghívta az evangelizátort a gyülekezetükben ebédre. És az evangelizátor ment is. Hát a hívő atyánk fia megmutatta nagy büszkesége volt a szőlője, tőkéről tőkére. Hát még önmagában ebbe nagy baj nincs is. Aztán leültek ebédelni, és rátért ez az evangelizátor, hogy akkor a borral mit kezdenek? Hát nagyban eladjuk. De aztán érezték, hogy ez nem fedi igazán a valóságot, hozzátették meg, hát úgy árulgatjuk. Akkor, hogy meg volt rökönyödve az evangelizátor, hogy hívő család az amúgy is alkoholfüggő és alkoholbeteg embereken szedi be a pénzét. Jó, azt mondták, leállunk, megegyezett férj-feleség. 2 év múlva újra itt volt az evangelizátor. Újra meghívták ebédre. És mi történt? Ebéd közben egyszer csak nyílik lassan az ajtó, benyúl egy kar, és egy piszkos üveget tart. Hát az evangelizátor csak ránézett a házaspárra, nem kellett szólni semmit. Értitek, testvéreim, sok mindent lehetne mondani, de nem akarok. Mindjárt pozitívat is hadd mondjak. Még azért az adakozás kérdése is hadd legyen ott. Testvéreim, egyértelmű a Biblia útmutatása alapján, hogy mindenünk az Úré. És ő megáld bennünket, sőt azt is mondja, hogy rátok árasztja minden kegyelmét, hogy mindenben teljes elégségtek lévén, miután szorgalmasan dolgozik a hívő ember, mert az van az igében, hogy saját dolgotoknak utána lássatok, tulajdonkezetekkel munkálkodjatok, hogy legyen mit adni a szűkölködők. És hát Isten országa is pénzt is emészt. Gondoljátok, hogy az 1000 zoom, vagy 1500 valakinek az adományából működik jelenleg is. Igaz, hogy annyit nem foglaltunk le, de előkészítve van. Egyszer megkérdezte egy lelkipásztor a vonaton, amikor régi-régi hívő barátjával találkozott, aki a ifjúsági konferencián annyi örömmel együtt voltak. Egész véletlenszerű volt a találkozás. És kiderült, hogy ez a barát nagyon meggazdagodott a következő évtizedekben. Megkérdezte ez a lelkipásztor, hogy mondd már, hogy ebből a sok-sok pénzből mennyi jut Isten országa dolgaira. És tudjátok, mit válaszolt ez az ember? Azt mondta, hogy hát csak nem hiszed, hogy én még gondolatban is megsértem a hatalmasnál is hatalmasabb Istent azzal, hogy neki szüksége van az én pénzemre. No comment. De mondtam, hogy pozitív, most már befejeztem a negatív példákat, és hiszem, hogy ti is pozitívakkal folytatjátok az ige hirdetés végeztével, meg hazatérve, meg a következő napokban. Egy családban osztozkodtak az örökségen. 4 testvér volt, egyenlő arányba kellett volna elosztani, de valahogy az egyikük, aki hívő volt a feleségével együtt, kimaradt a maga negyedéből, nem egészen, de nagyon csúnyán bántak el vele a testvérei. És a lelkipásztor azt mondta nekem, mikor én is ismertem őket, és szóba kerültek, hogy nagyon örülök, hogy látom az ő áldott életüket. És képzeld, most örököltek, és a testvérei kijátszották őket. És a feleség és a férj együttesen úgy döntött. Nagyon szomorúak voltak, meg szükségük lett volna arra a pénzre, hogy nem mennek ügyvédhez. Póton lakom, a nyugdíjas lakásom itt van, és a Fóti örömhírlapot, a frisset olvastam nem olyan régen, elejétől a végéig egy este, meg egy kis éjszakába nyúlóan. Azért is, mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát a hívők nem mozdulnak, nem fejlődnek, nem növekednek, azért, mert a megtérések látványosabbak. De olyan jó volt látnom azokat, akiket 30-40 évvel ezelőtt konfirmáltam. És úgy követhettem, ha távolabbról is, az életüket, hogy hogy formálja Isten, hogy érleli. Nagy örömem volt. És azóta másképp gondolkodom erről, csak olyan könnyedén beszéljünk, hogy a hívők, és úgy általánosítsunk, szeretett testvéreim, folytassátok a szép példákkal. Állítsuk át hívő gondolkodásunkat, értelmünket megújulólag az Isten akaratára. Bizonyára mindnyájan találunk olyan területet, amelyik érintett bennünket is. A legfontosabb, hogy ne maradjunk meg az elhatározásnál. A legkisebb lépést is, de tegyük meg, úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, harcolsz értünk, nem mi teszünk szívességet neked, ha igazodunk a te akaratodhoz, hanem te ajándékozol meg bennünket áldással, békességgel, a te jelenléted örömével. Köszönjük neked, hogy ma este is sokan hallgathattuk az igét. Add meg nekünk, hogy itt ne álljunk meg, hanem ebből ugyanúgy, ahogy a múlt hónapban a három igehirdetés nyomán hallhattuk többektől, hogy kimozdította őket abból a elfásultságból, megszokottságból, eltunyulásból, és tovább vitte a hitben. Amen. Mondjuk együtt a mi Urunktól tanult imádságunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, szent megrendüléssel dolgozzátok ki a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő tetszésének megfelelően. Amen.